Első Korintusi levél
11. fejezetének a 23-tól a 25. versig tartózát fogom felolvasni. Tehát két verset. Első Korintusi levél 11. fejezet 23. versétől a 25. versig. Mert én az Úrtól vettem, amit átnektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én tej, ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, midán vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt vegyétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Amen. Hát ugye az úrvacsorai igék szereztetéségek, és lehet, hogy még a mai nap folyamán még egyszer hallani fogjuk, és gondolom, csetünk, aki most hallotta volna először ezeket az igéket, annak egy kólát fizetek minden esetre, aki voltunk. Hát úgy történt a dolog, hogy a héten valamelyik nap a Facebookon olvastam Gézáéknak a bejegyzését, amiben hirdették ezt a ma délelőtti alkalmat is, és ott volt megjegyzésképpen, hogy úrvacsorai közösség is lesz. És hirtelen arra gondoltam, hogy mi volna, hogyha így az igehirdetés keretében az úrvacsoráról lenne szó, lehet nem volna ez haszontalan, lehet, hogy egy kicsit néha érdemes felfrissíteni hitünknek az alapjait, meg azokat a dolgokat, amiket cselekszünk, hogy miért is tesszük azokat. Lehet, hogy egy kicsit érdemes lenni, hogy mi is ez az úrvacsora, amivel találkozunk hónapról hónapra, mit is jelent, mi a haszna ez számunkra. Meg lehet, hogy talán egy kicsit elmélyültebben is, kicsit jobban átgondolva, mélyebb lelki érzésekkel tudnánk majd magunkhoz venni az úrvacsorai jegyeket. Aztán így, ahogy ez ilyen egy másodperc alatt így áthutott a fejemen, meg is beszéltem magammal, hogy hát akkor maradjunk is ennél az igénél, ennél a úrvacsorai témakörnél. Igazából ugye óriási téma ez egyébként maga ez az úrvacsora, sok-sok gyakorlati kérdéssel is természetesen. Erre a rendelkezésemre álló néhány tíz percben persze nincs arra lehetőség, hogy most ezt elmélyülten, aprólékosan, minden kérdést átbeszélve, átgondolva tárgyaljuk ezt a témát. Inkább az alapokhoz szeretnék visszamenni, nem is annyira itt a gyakorlati kérdések, hogy ki vehet, ki nem vehet, hogyan vegyük, hányszor vegyük, mivel vegyük, hogyan csináljuk. Ezek annyira talán nem is olyan fontos kérdések, bár nyilván van köztük fontos is. Úrvacsora. Emlékszek rá, hogy olvastam ilyen feljegyzést, jellemzést az őskeresztényekről, amiben az ellenségek vádolják a hívőket, és valami ilyesmit olvastam, próbáltam ennek nyomára bukkanni, de nem találtam, még nem volt rá nagyon időm se, hogy hosszan keresgéljem. Talán a Josephus Flavius írta a zsidó háborúba, de ez se biztos. És valami olyasmi rémlik, hogy azt mondták, úgy jellemezték a keresztényeket, hogy vért isznak összejöveteli alkalmaikon. Hát nyilván nem véletlen ez hogy így voltak ismeretesek, és nyilván nem vért ittak a mi itt elődeink, de minden esetre beszéltek arról, hogy ők a Krisztus vérével közösségben vannak, és maga az Úr Jézus is ugye mondja, hogy aki nem eszi az én testemet, és aki nem issza az én véremet, annak nincsen élete, annak nincsen üdvössége. És az úrvacsorában is arról van szó, hogy Krisztus vérével közösségben vagyunk, amikor isszük a pohárt. Tehát ez a megjegyzés is arra mutat, hogy az úrvacsora ez egy nagyon régi gyakorlat, és a hívők, a keresztények valamilyen formában mindig gyakorolták. Ugye látjuk ennek a nyomát az apostolok cselekedeteiben is feljegyezve, házanként megtörvén a kenyeret együtt voltak a hívők például, vagy hát nem véletlen, hogy Pál apostol is a korintusi gyülekezetnek írja ezeket a gondolatokat, hisz ugye a korintusi levél nagy részében arról szól, hogy a gyülekezetből jövő kérdéseket válaszol, problémákat próbálja megoldani, és egy komoly probléma volt a korintusi gyülekezetben az együtt étkezésnek, a közösségnek, a koinóniának a gyakorlása. Igen, elferdült ez már a jó dolgoktól, de ott voltak a társadalmi különbözőségek, a gazdagok meg a szegények, és a gazdagok hozták a finom ételeket, a szegények a maguk szerény ételeit, aztán így nagyon nem találkozott ez a két dolog, meghasonlás, feszültség volt belőle, és így az úrvacsorával sem tudtak már élni azon a módon, ahogy az korában pálatoskor erről tanította őket. Tehát ott van a kezdetekben is már az úrvacsorai gyakorlat, végigvonul az egyház történelmen, és igazából szerintem minden kereszténynek vagy kereszténynek mondott közösségben, egyházban, gyülekezetben megtaláljuk valamilyen formában az úrvacsorának a gyakorlását. Ha valamiben egységes a kereszténység, akkor ebben a dologban egészen bizonyosan az, hogy gyakorolja a kereszténység, gyakorolják a gyülekezetek, egyházak, felekezetek, közösségek valamilyen formában az úrvacsorát. Na hát, itt van ez a kifejezésem, hogy valamilyen formában, ugye ez már arra enged utalni, hogy a gyakorlatban azért óriási különbségek vannak. Addig, amíg az úrvacsora megtartásában egység mutatkozik, addig az úrvacsora gyakorlatában ezerféleség. Ezerféleség a teológiai gondolkozásban, hogy mit is jelent az úrvacsora, mit is csinálunk az úrvacsorákkor, mi is történik akkor, majd pár perccel később még erre visszatérek. Ezer különbség van afelől, hogy kik vehetnek úrvacsorát, kik járulhatnak, milyen formában történjen az úrvacsorának a vétele. Szóval a gyakoriság az is egy különbözőség a úrvacsorai közösségekben. Nincsen egyébként például a gyakoriságra egyértelmű utasítás az igében. Olyan találunk, hogy mintha ő gyakori volt, lett volna az első keresztények körében a kenyér megtörése. Ugye a mi baptista gyakorlatunk az a havi egyszeri, van annak felekezet, ami ennél ritkábban, van ami minden alkalommal. Na szóval itt is ezerféle eltérés mutatkozik. Tehát sokféle gondolkozás. Na hát nézzük a gyökereit az úrvacsorának. Ugye ez az úrvacsorai gyakorlatunk, amikor előttünk van a kenyér, meg előttünk van a bor, és magunkhoz veszük a kenyeret, meg magunkhoz veszük a bort, ez teljesen egyértelműen abból az utolsó vacsorából nőtte ki magát, amiről olvashatunk az evangéliumokban. Máténál is, Márknál is, Lukásnál is megtaláljuk ezt a leírást, hogy hogyan rendeli az Úr Jézus az úrvacsorának a gyakorlatát el a tanítványainak a körébe. Ugye elég egységes itt is a leírás az evangéliumokban, és igazából ez a mostani ige is, amit felolvastam a korintusi levélből, Pál apostol ehhez az eseményhez nyúl vissza, és ezt az eseményt magyarázza a korintusi gyülekezetnek. Tehát azon a bizonyos utolsó vacsorán az Úr Jézus, azért utolsó, mert nem volt több, mert hogy az Úr Jézus másnap elfogták, és ugye ismerjük a történetet, hogy keresztre feszítették. Ez a vacsora, ez az esemény az, amikor még utoljára együtt van a tanítványokkal, amikor asztal közösségben vannak egymással, és ennek az asztal közösségnek, ennek a közös vacsorának az utolsó mozzanata az, amikor az Úr magához veszi a kenyeret, és elmondja ezeket az igéket, hogy ez az én testem, mely ti életetek megtöreti, ezt cselekedjétek az én emlékezetembe, és adja a tanítványoknak, biztos ámultak egyébként, mert nem nagyon értették, hogy mi is történik ott akkor. Aztán veszi a poharat, a borral, ott is elmondja, hogy ez van az új szövetség az én vérem által, és isszák a tanítványok, ezt cselekedjétek az én emlékezetembe. Na de mi volt ez az utolsó vacsora, hogyha egy kicsit tovább megyünk így ebben a logikai sorban visszafelé. Ez a logika, ez az utolsó vacsora, Ez pedig igazából nem volt más, mint a zsidóknak a páska vacsorája. A páska vacsorának a gyökere meg egészen elvisz bennünket az izraelitáknak az egyiptomi fogságához. Abba az időbe, amikor rabszolga sorsban éltek Egyiptomnak a földjén, és vágytak a szabadulásra, amelyre emberileg nézve semmilyen esélyük és semmilyen lehetőségük nem volt. És ott történik az az esemény, amiből jött a páska vacsorának a évenkénti megtartása, megünneplése, amiből aztán lett az utolsó vacsora, amiből aztán kinőtt az úrvacsora. Mi is volt ez az esemény ott Egyiptomban? Érdemes feleleveníteni, mert nagyon szép párhuzamokat találunk a páska vacsora, a páska bárány és az úrvacsora gyakorlata között. Ugye tehát ott vannak az izraeliták Egyiptomban, Egyiptomnak a földjén. Jó sok idő, több évszázad telt el azóta, hogy József meghalt. Ugye az izraeliták elszaporodtak, sokan voltak, növekedtek létszámban, és egyre inkább egy elnyomott, egy üldözött, egy rabszolga sorsba taszított nép lettek ott Egyiptomban, alapos munkákat végezve, sokat szenvedve, sokat gyötrődve, és áhítozva az Istentől megígért ígéretnek a földje felé. Hiába voltak sokan, nem voltak elegen, legalábbis annyian, hogy önerőből megszabaduljanak ebből az egyiptomi fogságból, vigyáztak rájuk, nem is akarták elengedni az olcsó munkaerőt, meg egyáltalán nem akarta ezt a fáraó. És ugye ebben az időben hívja el Isten Mózes, kifejezetten azzal a céllal, hogy az ő népét vezesse ki Egyiptomból, és vezesse az ígéretnek a földjére, amely út egyébként önmagában olyan 3 hónap alatt meg lehetett volna tenni, de tudjuk, hogy ez a nép engedetlensége miatt 40 év volt a pusztai vándorlásnak az ideje, de ez egy más történet. De Isten elhívja Mózest, elküldi azzal a feladattal a fáraóhoz, hogy kérje a népnek a szabadon bocsájtását, hogy a fáraó engedje el a népet. Ismerjük a történetet, annyira nem akarom részletezni. Ugye az Úr ad mindenféle természet fölötti felhatalmazást Mózesnek, amivel majd ráveheti a fáraót arra, hogy elengedje az ő népét. És ugye így jön létre az a bizonyos egyiptomi 10 csapás, amelyen keresztül az Úr meg akarta törni a fáraót, de inkább mindig megkeményedett a fáraónak a szíve. Egészen addig, amíg el nem jött az utolsó, a 10. csapás, ahol ami megtörte a fáraót is, és a nép elindulhatott az ígéret földje felé. Mi volt ez a csapás? Ez a tizedik egyiptomi csapás. Azt az utasítást kapják az izraeliták az Úrtól Mózesen keresztül, hogy minden családban ugye készítsék el az úgynevezett páska vacsorát, meg volt mondva, hogy milyen báránynak kell annak lennie, meg hogyan kell elkészíteni, meg hányan kell együtt lenni, meg voltak ezek a dolgok írva. És az volt a lényeg, hogy a báránynak a vérével meg kellett kenni az ajtónak a szemöldök fáját, meg az ajtónak a 2 fél fáját. Azért, mert azon az éjszakán egy pusztító angyal ment végig Egyiptomnak a földjén, bement minden házba, hajlékba, és az első szülött gyermeket megölte. Kivéve azokat a házakat és hajlékokat, amelyeken meglátta a báránynak a vérét. Na, oda nem ment be, ezek voltak az izraelitáknak a háza. El lehet képzelni, milyen óriási katasztrófa volt ez Egyiptomnak a földjén, hatalmas sírás és jajveszékelés. És valóban így történt, hogy az egyiptomi családok elsőszülött fiai azok meghaltak, elpusztultak, minden elsőszülött, az izraeli elsőszülöttek életben maradtak, mert a báránynak, a páska báránynak a vére megőrizte őket. És ennek az emlékére lett aztán előírva, és már ott is megjelenik a mózesi parancsban, amikor Mózes elmondja, hogy ezt tegyék, már ott is megjelenik, hogy és majd erre emlékezzetek évről évre, a törvény is szabályozta, és így minden évben újból és újból aztán emlékeztek erre az eseményre, az Egyiptomból való szabadulásra, arra, hogy a páska báránynak a vére hogyan őrizte meg az izraeli elsőszülötteket. Na hát ez volt a esemény, tehát az első, amikor megtörtént a valóságos szabadulás, a többi az pedig maga az emlékezés volt, ami ment évszázadokon, évezredeken keresztül is a népnek az életébe. Két nagyon fontos párhuzamát lehet rögtön fölismerni, az egyiptomi szabadulás, a páska vacsora, amire a páska vacsora emlékeztet, és az úrvacsora, amire emlékeztet bennünket. Mind a kettő szabadulásra emlékeztet. A páska vacsora az emlékeztetett a rabszolga sorsból történő szabadulásra, az úrvacsora pedig emlékeztet bennünket a bűntől, a kárhozattól, az Isten jogos ítéletétől való szabadulásra. A másik dolog, amelyre mind a két esemény emlékeztet, hogy ennek a szabadságnak ára van. Ahhoz, hogy a gyermekek, az elsőszülöttek életben maradjanak, és ahhoz, hogy a nép megszabaduljon Egyiptomból, annak az ára a páska bárány, a bárány, amelyet le kellett ölni. A mi szabadulásunknak, a bűntől való szabadulásunknak, a kárhozattól való szabadulásunknak pedig az ára, az pedig az Úr Jézus Krisztusnak a halála, az ő megtört teste és kifolyt vére. Tehát ez tehát a két fontos párhuzam, amire emlékeztet bennünket, és így nő ki a egykori régi eseményből, az egyiptomi 10 csapásból, így vezet el az út az Úr vacsorához, amelyet gyakorlunk alkalomról alkalomra, és az Úr akarata szerint a mai napon is tehetünk. Mi az Úr vacsorának a célja, a jelentősége? Hát ebben a dologban azért rendkívül sok nézet van. Az egyik, hát mondom így, szélsőséges nézet az, amikor azt mondja, hogy úgy szól a szereztetési ige, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy ez az én testem, ez az én vérem. És van olyan teológiai gondolkozás, katolikus, amely azt mondja, hogy hát ha azt mondja, hogy ez az ő teste, meg ez az ő vére, akkor ez nem lehet másképpen, csak úgy, hogyha azzá válik. És ugye a katolikus misének, amire egyébként még a protestáns heidelbergi K.T. azt mondja, vagy nem a heidelbergi K.T.-ba lehet azt olvasni, amire azt mondja egyébként, hogy kárhozatos bálványimádás, így jellemzi, az a célja, hogy ez az átlényegülés, ugye megvan ennek a szép latin szava, el sem tudom mondani, olyan kacifántos, ez az átlényegülés megtörténjen, tehát, hogy az az ostya, az valóban Krisztusnak a teste, a bor, az meg valóban a Krisztusnak a vére, és van egy olyan pillanat, amikor csengetnek ott valami csengőt, és azt mondják, hogy hocet corpus, ebből származik egyébként a hókusz-pókusz kifejezésünk, hocet corpus, ekkor történik meg az átváltozása annak az anyagnak, Krisztus testévé és vérévé. Persze aztán ennek sok kacifántos, meg furcsa kérdést vetett föl a gyakorlatba, mi történik, ha valaki megeszi ezt a kenyeret, és aztán templomból kijövet, hát na, ott fentebb úton távozik valami miatt, akkor az, ami kijön az emberből, az a morzsa, vagy nem, akkor az most mi, az most Krisztus test, és akkor ilyen elvitatkozgattak a korabeli teológusok. Na ez az egyik, hogy mondjam, szélsőséges nézete. A másik, ami azt mondja, és ezzel inkább a protestáns gyülekezetekben találkozni, ami azt mondja, hogy emlékezés. Nem több, csak egy emlékezés. Egyébként én is, amikor osztottam úrvacsorát, mindig erre helyeztem a hangsúlyt, hogy emlékezés. És akkor a kettő között lehet találni sokféle elképzelést és gondolatot, meg téves gondolatokat is az úrvacsorával kapcsolatosan. Az egyik ilyen ez az átlényegülés tanul, amit említettem az imént. A másik az, amikor ezeknek az úrvacsorai jegyeknek, hát nem tudok jobb kifejezést használni, de érteni fogjátok, amikor ilyen mágikus erőt tulajdonítanak a hívők. Én találkoztam olyannal, beszélgettem olyan testvérekkel, akik minden egyes alkalommal, bármilyen házi közösségben vagy imaközösségben együtt vannak, minden egyes alkalommal gyakorolják az úrvacsorát, és elmondták, hogy igazából azért, mert az úrvacsorában Jézus ott van, jelen van, és így ott van közöttük, és ez elvezet a gyógyulásokig, meg a különböző csodák, amiket majd át lehet élni. Én azt gondolom, hogy nem ez az úrvacsorának egyébként az adott célja, hogy ilyen csoda dolgok történjenek általa, meg rajta keresztül. Van egy másik dolog, ami nem olyan veszedelmes, meg nem olyan dolog. Nekem ugye egy kicsit bántja a fülemet, és odahaza békésen, ezt nagyon-nagyon sokszor hallottam már az úrvacsorával kapcsolatban. Lehet, hogy ti is szoktátok mondani, és szerintem még én is mondhattam annak idején, amikor az úrvacsorával az van kötve, hogy a szövetség megújítása. Ez engem úgy elgondolkodtatott, hogy valóban az úrvacsora a szövetség megújítása. Tudjátok, átnéztem az igéket, most, hogy készültem, szempontból, és sehol nem találok ilyet. Sehol. Hogy ennek az lenne az úrvacsorázásnak a célja, hogy a szövetség megújuljon. Mert milyen szövetségről van szó? Ugye most csak néhány mondattal, és ez is egy nagyon nagy téma. Mi a szövetség általában? A szövetség az tulajdonképpen két ember, két személy, vagy két nép, vagy két csoport, vagy teljesen mindegy, közötti szerződés, kötés. Ez a szövetség. Ugye a szerződés meg azt jelenti, hogy mind a ketten kölcsönösen egymásnak vállalunk valamit. Ugye ez a mindennapi életben úgy történik, hogy te vállalod azt, hogy nálam elvégzel valamilyen feladatot, munkát, én meg azt vállalom, hogy én ezért pénzt adok neked. Ugye ez egyfajta szövetség, szövetséget kötöttünk egymással, te dolgozol nekem, én meg pénzt adok neked, de sokféle szövetséget el lehet képzelni. Ugye a Bibliának egy központi gondolata, ez a bizonyos szövetség, hogy Isten szövetséget köt az ő népével. Ugye a köznapi értelemben azért általában ugye egyenrangú felek szövetségéről vagy szerződéséről van szó. A bibliai értelemről ez messze nincsen szó. Itt nem egyenrangú felek vannak. Szerintem értem, hogy Isten lényegesen magasabban áll, ugye ez vidám felüli az ő népénél. Mégis ő az, aki ezzel a szövetség ajánlattal megkeresi az ő névét, és ez a szövetség ez ugye arról szólt, hogy én veled leszek, én megáldalak, én nagy népé teszlek, én megsegítelek, ha te cserébe megtartod az én törvényeimet, parancsolataimat, az én végzéseimet, úgy, ahogy ez rendeltem. Ugye ez volt a tulajdonképpen az ószövetség, a valamit valamiért, amikor az áldások, az Isten jelenléte, az Isten vezetése, az kötve van ahhoz, hogy a nép hogyan viselkedik. És mindig ezt látjuk egyébként az Ószövetségben, hogy amikor a nép megtöri ezt a szövetséget, ugye engedetlen lesz, nem a törvények szerint éli az életét, akkor ennek az a következménye, hogy Isten meg nem áldja az ő népét, valamilyen csapás, valamilyen nehézség, valamilyen probléma nehezedik az ő népére. Ugye ez egészen odáig elmegy, hogy ha teljesen elfordul az ő népétől, a népet elviszik rabságba, a templomot felgyújtják, Jeruzsálemet elpusztítják, mert meg lett törve a szövetség, ugye, ahogy ezt a köznapi életben is, ugye szerződésszegés történt, nem Isten részéről, hanem a népnek a részéről. És akkor már olvasunk arról a prófétáknál, hogy ez a régi szövetség, ez a fajta szövetség, ez már nem is állítható helyre, itt egy új szövetségre van szükség, és már beszélnek is arról a proféták, azt hiszem Ezékielnél lehet ezt olvasni, hogy új szövetséget köt az Isten veletek, az ő törvényét már nem kőtáblákra fogja írni, hanem a szíveteknek a bensejébe írja, meg elveszi a kő szívet a ti szívetekből, és új szívet fog adni, tehát nem külső erő fog benneteket kormányozni, hanem belülről kell, hogy jöjjön az Isten félelem, az Istennek való engedelmesség. Nem azért, mert valami külső dolog rám kényszeríti, hanem azért, mert ez van bennem, és én is ezt akarom. És ugye így jutunk el az Úr Jézushoz, aki azt mondja, hogy ez az új szövetség, amiről szó volt már a profétáknál, amely megköttetik az én vérem által. De az az érdekes ebbe az új szövetségbe, hogy ez egy egyoldalú szövetség. Ez egy egyoldalú szövetség. Isten az, aki adja a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az üdvösséget, a megtartatást, és így tovább. Az ő kegyelméről, szeretetéből, Jézus áldozatára nézve. Na most itt kezdem megújítani egyébként. Tehát Istennek kell megújítani ezt a szövetséget? Vagy mit kell megújítani ezen a szövetségen? Tehát én egy kicsit tévedésnek érzem ezt a kifejezést az úrvacsorával kapcsolatba hozni, hogy a szövetség megújítása. Nyilván az van mögötte, hogy magamhoz veszem ezeket az emlékjegyeket, ahogy átélem az Úr Jézusnak a halálának a dolgait, jobban újra megerősödik bennem, hogy őt akarom követni, őt akarom szolgálni. Nyilván nincsen ezzel így egyébként semmi olyan baj, de a fülemet egy kicsit azért bántja ez a szövetség megújítása kifejezés, mert nem olvasok ilyenről egyébként a Bibliában. Hol is tartottam? Én azt gondolom, hogy amikor az úrvacsora célját és jelentőségét keressük, akkor a kulcs szó ez, amit olvastunk az igében, a kulcs szó az, hogy emlékezetemre. Ugye ez kétszer is megjelenik az igében, mind a kettő, a kenyérnél is és a bornál. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És azt gondolom, hogy az egész úrvacsora célja és a jelentősége ebben a kifejezésben keresendő, és nem kell új kifejezéseket kreálni ennek, megcsinálni, bármennyire is szépnek, meg jónak, meg egyébként ártatlannak tűnik. Az úrvacsora célja az emlékezés. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Elég furcsa egyébként maga ez a szó. Szerintem olyan nem nagyon használatos, nem? Tehát, hogy emlékezetemre. Két dolog van benne. Az egyik, amit egyébként természetszerűleg is reagálunk, mert ha úgy írnám körül, hogy ezt cselekedjétek azért, hogy emlékezzetek. Tehát ugye az, hogy én valamire emlékezzek, valamit ne felejtsek el, valami a szemem előtt legyen, valami ott legyen, ami megtörtént. Na hát, mi az a dolog, amire emlékeztet bennünket az úrvacsora? Mi az, ami az Úr Jézus emlékezetére történik, amire emlékeztet? És ez a célja tulajdonképpen az úrvacsorázásnak. Én azt gondolom, hogy legalább három dolog. Biztos lehet még többet is, de szerintem ez a három az, ami kiemelkedik. Az egyik dolog, ami nagyon egyértelműen benne van egyébként az úrvacsorai gyakorlatban, hogy emlékeztet az ő halálára. Ugye? Hát ez teljesen egyértelmű benne van, hogy amikor azt mondja ott azon a utolsó vacsorán elfogatás előtt az Úr, hogy itt a kenyér, amelyet most megtörök, meg itt a bor, amelyet most kiöntünk, ez emlékeztessen benneteket arra, ami majd holnap fog velem történni, hogy az én testem megtöretik, meg az én vérem kiontatik. Tehát emlékeztet egyértelműen a halálára, ott azon a vacsorán előremutatott a következő napnak az eseményeire, és azóta az úrvacsorai jegyek mindig visszamutatnak arra, ami ott a kereszten történt. Tehát amikor az úrvacsorai jegyeket látjuk, akkor azok emlékeztetni kell bennünket arra, hogy az Úr Jézus a kereszten, ami bűneinkért, ami vétségeinkért meghalt. Emlékeztet bennünket arra, hogy a szabadulásunknak nagyon komoly ára van, ahogy azt mondottuk az előbb, az Úr Jézusnak a halála, az ő vére, az ára annak, hogy én megbékülhetek az Istennel, ára annak, hogy nem kell örökös lelkiismeret furdolásban élnem, ára annak, hogy békességem lehet az Úrral, hogy a bűneimre bocsánatot nyertem, ára annak, hogy már itt a földön üdvösségem lehet, ára annak, hogy elnyelhettem Isten kegyelméből az örök életet. Tehát erre mind rámutat. Egy nagyon érdekes dolog egyébként az úrvacsorával kapcsolatosan, hogyha megnézzük, bocsássatok meg, nem. Ugye itt vannak az úrvacsorai jegyek. Testvérek vagy testvérnők, nem akarok hozzányúlni, gondosan fölvágták kicsi kockákra. Ugye pont azt a dolgot nem szoktuk látni ebből, ami egyébként egy nagyon fontos mozzanata ennek a jelképes cselekménynek, amikor a kenyér megtörik. Ez ugye nem a kicsi kocka az, ami hangsúlyos, hanem a kenyérnek az a mozzanata, hogy megtörik. Ahogy az Úr Jézus is ott azon a vacsorán azt mondta, hogy ez az én testem megtöretik, értetek? Tehát lehet, hogy jó volna jelképesen látni, persze hosszú idő lenne, meg nem biztos, hogy praktikus, de igazából a kenyér megtörése az a jelképes esemény, ami leginkább kellene, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy az ő teste megtöretett. Ugye gondos kezek kiöntötték kicsi poharakba a bor, de megint az a mozzanat lenne fontos, meg hangsúlyos, jelképes cselekmény, hogy ömlik, folyik, a pohárból, pohárba a bor. Tehát már csak egy ilyen kis apróság. Tehát igazából ezzel kiábrázoljuk ezekkel a cselekményekkel Krisztusnak a halálát, az ő teste megtörését, a vérének a kifolyását. Ez az egyik dolog, amivel emlékeztet bennünket az úrvacsora, ugye a legegyértelműbb. A másik, hogy hasonlóképpen emlékeztet bennünket az úrvacsora az ő feltámadására is. És ugye nem egy olyan történelmi személyre emlékezünk az úrvacsorai közösségben, aki egyszer élt a földön, aztán meghalt és nincsen, mint ahogy egyébként mindenféle emlékezés van ebben a világban, hanem egy olyan valakinek a halálára emlékezünk, aki egyébként él, mert feltámadott. És az ő élete, az ő léte a számunkra valóság. És ő maga azt mondta, hogy veletek vagyok, meddig? A világ végezetéig. Tehát mindig velünk van. És azt is mondotta, hogyha ketten vagy hárman az én nevemben összegyűlnek, akkor ott vagyok közöttetek. Mi függetlenül mindenféle kenyértől, meg bortól, meg megtöréstől, meg kiontástól, meg mindentől, tehát nincs itt semmiféle átlényegülésről szó, meg transzubstanciáról, meg nem tudom mikről, nincs ilyesmikről szó, ott vagyok közöttetek. Ott vagyok az igében, ott vagyok a Szentlélek által, ott vagyok a te szívedben, ott vagyok a lelki közösségben, ott vagyok a gyülekezeti közösségben. Na hát erre is emlékeztet bennünket az úrvacsora, ahogy a jegyek ilyen valóságosan itt vannak az asztalon, ugyanilyen valóságos az ő jelenléte a gyülekezetben. Természetesen nincs a kenyérhez kötve, meg nincs a pohárhoz, a borhoz kötve az ő jelenléte, de mégis, amikor a kezünkbe vesszük a kenyeret, meg kezünkbe vesszük a poharat, akkor ez emlékeztethet bennünket arra, hogy hasonló módon az Úr jelen van a mi életünkben, a mi közösségünkben. A harmadik dolog pedig, amire emlékeztet az úrvacsora, az pedig már nem más, mint maga az ő eljövetele. Hogyha Máté evangéliumának a 26. fejezetéhez lapozunk, oda, ahol a szereztetési igéket találjuk, akkor rögtön a szereztetési igék után ezt mondja az Úr Jézus, tehát Máté 29. vers. Máté 26-29. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből, ama napig, amelyen majd újat iszom veletek atyám országában. Ugye ez már túlmutat ezen a földi síkon, túlmutat ezen az életen, ez már elvezet bennünket az örökké valóságba, ez a dolog. És olvasunk arról a Szentírásba, hogy Isten készít az ővői számára egy nagy vacsorát. Páska vacsora, utolsó vacsora, úrvacsora, és a nagy vacsora. Ugye, ide érkezünk meg, úgyis olvasunk erről a nagy vacsoráról, hogy ez a bárány mennyegzőjének a vacsorája, és erre is emlékeztet bennünket az úrvacsora, hogy ezt szerezte meg számunkra az Úr Jézus az ő halálával, feltámadásával. Ide vagyunk hivatalosak ebbe a vacsorába, tehát az úrvacsorai jegyek erre az Istennel való örök közösségre is emlékeztethet bennünket. És az az érdekesebb a kifejezésben, hogy az én emlékezetemre, hogy ezt úgy is körbe lehetne írni, hogy én ne felejtsem el. Hogy én emlékezzek valamire. Ugye szoktam a magam emlékezetére odahaza kitenni dolgokat, hogy ne felejtsem el másnap elvinni, mert el kell vigyem, és akkor kirakom az én emlékezetemre, a saját magam emlékezetére, hogy én emlékezzek rá. És ez is nagyon szépen benne van az úrvacsorai közösségben, hogy miközben mi emlékezünk az Úrra, ő sem feledkezik meg rólunk. Mert olvasunk arról a Szentírásban, hogy imádkozik érettünk. Hogy közben jár érettünk. Elmegyek és helyet készítek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Tehát az Úr a mennyekben közben jár érettünk. Ez egy nagyon szép, titokzatos dolog, és így az úrvacsorában a mi emlékezésünk és az ő ránk való emlékezése nagyon szépen összekapcsolódik. Na ezután már csak néhány gondolatban arról, hogy mi is akkor az úrvacsora haszna, ha az előbb elmondottakra gondolunk, és ezt mindegy összefoglalva végigfutunk rajta. Hát először is azért hasznos számunkra az úrvacsora, és azért jó, hogyha ezzel élünk, és ott van a mi gyakorlatunkban, mert az úrvacsora középpontjában az Úr Jézus Krisztus áll. Tehát rá emlékeztet az úrvacsora, és ez a fő célja, hogy emlékezzünk halálára, emlékezzünk feltámadására, emlékezzünk mindarra, amit ő számunkra megszerzett. Egy nagyon fontos dolog az úrvacsorával kapcsolatos, hogy ez egy folyamatos dolog. Ugye a másik, amit meghagyott ilyen jelképes cselekményt az ő népének, az a bemerítés, az egy egyszeri az embernek az életébe, amikor megvallja Krisztus urának, és jelképesen ugye halálba sírva adja a régi életét, és az újra föltámad, ugye a bemerítésben. Ugyanígy az úrvacsora, ezzel szemben az úrvacsora, ez egy folyamatos dolog, amelyet gyakorolhatunk újból, és ez azért jó, mert ez az úrvacsora ezt fönn tudja tartani ezzel a hálás lelkületet. Nagyon könnyen tudunk a megszokásba beleesni, de azzal, hogyha folyamatosan gyakoroljuk az úrvacsorai közösséget, átéljük Krisztus megtöretését, az ő halálát, ezzel újból és újból meg tud újulni az iránta való hálánk, az iránta való engedelmességünk. Nagyon fontos az úrvacsorával kapcsolatban, és az, hogy egy élő Úr az, akiben mi hiszünk, és ő az, aki erősíti a közösségünket. És fontos azt tudni, hogy önmagában a jegyeknek a vétele az nem segít semmit. Úgy, ahogy a bemerítés által sem lesz a bűnösből igaz, pusztán csak azért, mert vízbe merült, ugyanígy az úrvacsorai jegyeknek sincs meg az a mágikus ereje, hogy a bűnösből igazat csináljanak, hogy a bűnnek eltöröltessenek, hogy elnyerjük a bűnbocsánatot. Ehhez közösségre van szükség az Úrral, ehhez a szívnek egy őszinte megvallására van szükség. Tehát nem automatikus a bűnbocsánat, de átérezhetjük az úrvacsorai közösségben az Úrnak irántunk, értünk hozott áldozatát. Azért is jó újból és újból gyakorolni az úrvacsorai közösséget, mert ráébreszt arra és emlékeztet arra, hogy kik is vagyunk mi. És mi is lenne velünk, ha az Úrral magával nem találkozunk, ha nem nyerjük el bűneinknek a bocsánatát. És azért is jó, mert bűnrendezésre késztett az úrvacsorai közösség, mert azt mondja, hogy mindenki készítse elő saját magát, mindenki ítélje meg saját magát. Tehát egyfajta lelki fölkészülést, lelki előkészülést igényel az úrvacsora a hívőnek a részéről, a hívő számára, hogy rendezze az ő életét az Úrral, egymással, a közösséggel. És milyen jó azt látni az úrvacsorai közösségről, hogy mindenki elfér az Úr asztala körül, ez erősíti a közösséget. Nem vagyok egyedül. Nem egyedül kell élnem a hívő életemet, és én azt gondolom, az úrvacsora ez nem egy individuális cselekmény, bár ugye én eszem meg azt a kenyeret, de mégis ezt együtt tesszük, mégis ezt közösségben tesszük, mégis ezt egy testként, a Krisztus testeként tesszük, tehát nem egyedül élem a hívő életemet, hanem a közösségben az én testvéreimmel. És az is egy nagyon fontos dolog, ahogy előre mutat erre a mennyegzős vacsorára, a nagy vacsorára, az úrvacsora, ez meg arra indít bennünket, hogy készen kell lennünk erre az eseményre, megint csak a felkészülést, a lelki elmélyülést, az odafigyelést, az Úrra való figyelést segíti. Hát kívánom azt, hogy gondolatokat átgondolva, ilyen elmélyülten, az Úr iránti hálával részesedjünk majd nem soká az úrvacsorai jegyekben. Amen.
Amen.